Egy könyvárus emlékkönyvébe. Az életcél boldogság, de elébb fáradni kell, hogy ezt a célt elérd. Úgy ingyen ahhoz senki sem jut el, ahhoz nagyon sok mindenféle kell. A becsülettől soha el ne térj, sem indulatból, sem pedig díjért. Szerest híven fele barátidat, ne vont föl közted, s más közt a hidat, a honnevét, a drága szent hazát szívednek legtisztább helyére zárd, s imádd az Istent. S mindenek felett áruld erősen költeményimet. A bokor a viharhoz. Lassabban, haragos lelked testvére, vihar, hogy lombjaim árnyékát szét ne zilálja dühöd. Szent egyház vagyok én. E fészek bennem az oltár, és ezen oltárnak papja a kis csalogány. Hadd dícsérje, ne bánsd, éneklésével az Istent, a természetet, a szent, közös édesanyát.
Reggeli 10 óráig.
A jövő útja a kisléptékű önellátás, a Krisna völgy kenderfeldolgozó üzeme, ahol saját maguk készítenek fonalat. Erről beszélgetünk abban a sorozatunkban, amelyet ugye 2022. szeptemberében indítottunk el a Krisna völgyel együtt, hogy a civil rádió hallgatói első kézből értesüljenek a kisléptékű önellátás útjáról, lehetséges lépéseiről. A rovat 4 hetente szombaton reggel 8:30 táján hallható, hogy most is. Akivel pedig beszélgetünk, Németh Péter, Préma Moja Dásza, a Krisna völgy oktatási igazgatóságának a vezetője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Mikor kezdtek el a kenderrel foglalkozni, és miért?
Hát 7 évvel ezelőtt indult el ez a fejlesztés. Nem csak kenderrel, hanem természetes alapanyagokkal, hogy elkészítsük a saját ruháinkat, ugyanis az emberi szükségletek között ugye az első az a víz, élelmiszer, de rögtön a második helyen ott a ruházat áll, és mivel Krisna völgyben ez a terület nem volt kellőképpen kibontva, akkor ezért kezdtünk bele.
Én gyerekkoromban olyan helyen nőttem föl, a szomszéd település egyébként Magyarország egyik legnagyobb kender termelő környéke volt, illetve feldolgozója.
Az merre fele?
Ez Biharban, Komádi, ugye Komádi volt az a környék, ahol hát gyakorlatilag szerintem mára már teljesen megszűnt a kender termelés is, meg a feldolgozás is, de akkor jelentősnek számított. Aha. És ugye mindig azt hallottuk, hogy azért, mert kiváló ott a föld a kender termelésre. Krisna völgy is ilyen, tehát ott is alkalmas, vagy a kender bárhol megterem?
A kender azt egész Magyarországon termesztették. Ami nagyon érdekes, hogy a a falvaknál mindenütt a legjobb minőségű földeket a Kender kapta, és a gabona az csak utána következett. A Kender igényli a jó minőségű földeket. Ha megnézzük így a falvaknak a részletes térképén, szinte mindegyiknél van olyan elnevezés, hogy kenderföldek, és ezek általában ilyen öntéstalajok, jó minőségű földek voltak, és akkor ami úgymond az élet, ami az ennivaló, a gabona, az volt a második helyen csak.
Mire jó a kender egyébként? Ugye azt tudjuk nagyon jól, hogy ruhaneműt lehet belőle gyártani, hiszen lehet belőle fonalat szőni, és utána mindenféle, azt hiszem, hogy a vászon talán, ami a kenderből készül leginkább, de mire jó még ezen kívül?
A ruházati felhasználáson kívül nagyon sok másik felhasználási módja volt már régóta. Ugye az egyik régebbi a kenderpapír, tehát hogy a rostját felhasználták papírkészítésre. Kevesen tudják, de hogy az első Gutenberg Biblia az kenderpapírra készült, vagy az első amerikai dollár szintén kenderpapírra lett nyomtatva. Az egyik ilyen fő felhasználási területe a papíripar, ugyanis többszörösen jobban megéri a kenderrosttal dolgozni. Ugye ez egy nyári növény, ami azt jelenti, hogy egy néhány hónap alatt sokkal több rostanyagot ad, mint ugyanazon a területen, ha évek alatt nézzük a fák. A másik, hogy ezt a rostanyagot, ezt sokkal könnyebb feldolgozni, mint a fának a rost szerkezetét. Tehát emiatt a kenderrostból készült papír úgymond sokkal kevesebb energiával előállítható.
Ugye ebben a katasztrofális aszályos időszakban azt ugye muszáj megkérdeznem, hogy a termesztése mennyire vízigényes?
Hát a kender nyolcad annyi vízzel beéri például, mint a gyapott növény, tehát amiből a pamutot készíti.
Igen, igen, igen.
Amit Magyarországon használtak, és használunk még most is magyar nemesítésű kendereket, a kompolti vagy a tiborszálási, ezek a déli alakkörből, tehát egy olasz fajtából lettek annak idején kinemesítve, és ezek szárazságtűrő fajták.
És hogyha mondta, hogy például a papír mennyivel gazdaságosabban előállítható, mint a fából, az sincs annyira vízigényes, mint hogyha a fából készítik a papírt?
Hát ez az egyik, szempont, de a fő szempont a rost mennyisége és annak az energia felhasználása ahhoz, hogy papír legyen belőle. Tehát ezek a főbb szempontok. Egyébként a kenderből a papíriparon kívül még felsorolnám, hogy milyen más területeken iparágakban használható.
Igen?
Hát körülbelül 150 éve használatban van a kender szárnak a kitört darabja, amit ugye a rost és a szár szétválasztásokor képződik. Ez a kender beton házaknak az alapanyaga, amiből most már Magyarországon is van cég, akik készítenek ilyen házakat. Aztán az építőiparon kívül ugye ott van az élelmiszeripar, hiszen a kenderben lévő olaj, ami kiváló omega-3, omega-6, omega-9 zsírsavaknak a hordozója, vagy a magban lévő fehérje szintén, sokféle élelmiszernek az alapanyaga. Aztán ott van az egészségügy, de a CBD olaj,
igen,
ami a rák egyik ellenszere, aztán ott van a kozmetikai ipar, ami szintén használja a kendernek a különböző, igen, áldásos tulajdonságait, aztán a modernebb feldolgozásai is vannak a kendernek, ahol úgynevezett ilyen kompozit anyagokat készítenek belőle a rossjából. Nagyon érdekes videó, amit még Henry Ford személyével vettek föl. Egy hatalmas nagy kalapáccsal üt egy autó karosszériát, ami visszarúgja a kalapácsot, és az autó karosszéria az kenderrostból készült. Aha. Ilyen műanyagból, természetes műanyagból,
igen, igen,
lett gyártva. És a Henry Ford egy fekete-fehér videón. Miért nem készülnek azóta ilyen törhetetlen autókarosszériák?
Ugye, hát valószínű,
akkor be kéne csukni egy csomó.
A műanyagipar valószínű erősebb a lobby. Ugye tulajdonképpen a aktualitás most az, hogy sikerült megvalósítani a Kender feldolgozó új épületét. Milyen feldolgozás zajlik ebben a új épületben?
Hát
gondolom, hogy nem mindegyik, amit most itt felsorolt.
Főleg a rostra történt a termesztés is, és a feldolgozás is, aminek a nagy százaléka az a ruházati felhasználást jelentette, és aztán az idei évtől elkezdtünk a kendernek akkor a többi irányába is lépéseket tenni. Tehát szeretnénk a levelét használni szárítva teának, engedélyeztetni. Erre Magyarországon már volt példa korábban is, néhány évvel ezelőtt, azt akkor folytatnánk, illetve akkor hidegen sajtolt kenderolajat a magjából előállítani, és használni a bozdorját is, ezt a kitört szárat. Ugye például, hogyha pelletáljuk, akkor lehet tüzelőanyagot készíteni, nem csak amit említettem, kenderbetonházat. De nagyon sokféle felhasználás, több ezerféle terméket lehet a kenderből előállítani.
De gondolom, hogy ezt nem, önök ott nem mindegyiket tudják előállítani.
Nem, ez korlátozott. Hát van Magyarországon több kendergazda, akik egy-egy területet fednek le, és mostanában indulnak be, vagy indultak be olyan fejlesztések, főleg ilyen EU-s támogatottságokkal, amiknek az a célja, hogy föléleszteni a kendergazdaságot. Ugye Magyarország 40-50 évvel ezelőtt a kender vonalon a textiliparban egy nagyon-nagyon komoly pozíciót képviselt Európában.
Igen.
És aztán a kendernek vannak olyan felhasználásai, amikről beszéltünk, amik korábban Magyarországon lehet, hogy nem voltak, de már körülöttünk Európában, vagy Európán túl nagyon-nagyon sok fele használják ezeket.
Olyan termékek, amiket a látogatók, illetve a látogatóknak bemutatható, illetve akár meg is vásárolhatóak. Aha. Lesznek ilyenek, lesznek-e majd?
Most is, mert készítünk akkor ilyen len vagy kender karkötőt, ruhát, inget, tehát ezek már most is vannak, tehát a ruházati vonal az most is aktív, de szeretnénk akkor a hidegen sajtolt olajat a magból, aztán akkor a levélteát és más egyéb termékeket, amik most még ötletel és elképzelés alatt vannak, így évről évre bővíteni.
Tanfolyamot szerveznek-e, hogy népszerűsítsék a kender feldolgozást?
Ugye amiatt, hogy a len vagy a kendermagtól a ruháig ezt a folyamatot, ezt Magyarországon másutt nem lehet végig kísérni, sajnos, akkor az egyik első ilyen tanfolyamunk az ez a téma volt, hogy hogy lehet ezt megvalósítani, és akkor hogy lehet megtanulni, elsajátítani. De ezen kívül sok más tanfolyamunk is van, amik nem csak a ruházati önellátásról szólnak, vannak vályogépítészet, fazekasság és biokertészet, többféle témában vannak tanfolyamaink, amik nagyon népszerűek, és így próbáljuk ezt a tudást, hogy lehet természetes módon úgymond megélni, és akkor a fenntarthatóságot figyelembe véve a környezettel harmóniába működni. Ez egyre fontosabb a mai világban, és szerencsére sokan értik ezt, és jönnek el ezekre a tanfolyamokra.
Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Németh Pétert, Prémamója Dászát hallották, a Krisna Völgy Oktatási Igazgatóságának a vezetőjét. További jó munkát, jó egészséget kívánunk. Viszont hallásra, Hare Krisna.
Viszont hallásra, Hare Krisna.
Reggelt Budapest! Ez itt a reggeli, hétvége indító a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
Itt a szombat reggeliben Madarász Mátét általában úgy szoktam ugye felkonferálni, hogy hírolvasó, zenei szerkesztő és technikus, de hát ő ennél sokkal több itt a rádióban, hiszen ő műsorvezető és szerkesztő is, és most például egy olyan anyag következik felvételről, amit ő készített, mert hogy Máté megtalálta azt a bizonyos táblás srácot, aki Budapest utcáin táblára írt kedves üzenetekkel teszi vidámabbá az autósok és az arra járók életét. Máté, hogy találtad meg?
Jó reggelt kívánok.
Sokat én kerested?
Nem kerestem sokat, mert én nem csak a civil rádióban vagyok önkéntes, hanem egy budapesti kórházban is. Ott ugye ez az 50 óra kötelező volt, amit nekem le kellett dolgozok, és oda is elmentem, és ott azóta én ott ragadtam önkénteskedni. Tehát az ottani mentálhigiénés szakemberünk találta őt, és akkor megbeszéltem vele, hogy akkor én is jönnék, és akkor táblázzunk is, de közben csinálunk egy interjút is. Úgyhogy ez az interjú egyébként ott készült ebben a budapesti kórháznak a parkjában.
Aha, aha. De esetleg ő is ott önkéntes?
Nem.
Vagy véletlenül volt ott?
Nem, igazából a táblásrácra úgy találtunk rá, hogy görgettük a Facebookot, és akkor a mentálhigiénésünk írt neki egy üzenetet, hogy nincs kedve eljönni ide a kórházhoz, és akkor így találkoztunk vele, megbeszéltük, hogy akkor 17:30 oda megyünk a kórházra, és akkor a nővéreket köszöntjük, megköszönjük a munkájukat az éjszakából, akik mennek haza, és akik reggelre jönnek.
Aha.
És akkor ott egy-két emberrel úgy beszélgettem is a kórház dolgozóival.
Ja, hát akkor hallgassuk meg.
Hallgassuk.
Amikor a felvételt készítem, 2026. július 10-e, hajnali 6 óra 18 perc van. A mai reggelem egy kicsit korábban indult, ugyanis úton vagyok Budapestre, az egyik kórház felé, ugyanis táblásráccal készítek tudósítást. Táblásrácról tudni kell, hogy általában Budapest 3. kerületében szokott táblákat mutogatni az embereknek, amikre az van írva például, hogy büszke vagyok rád, vagy hogy jó, hogy felkeltél. Jó reggelt kívánok! És hogy én még milyen büszke vagyok rátok! Jó reggelt! Előbb meséltél egy történetet, el tudod nekünk is mesélni?
Persze, hogy nem. Tehát, hogy igazából vannak emberek, akik mondjuk ilyen építőiparba vállalkoznak, vagy dolgoznak, és igazából ők nagyon lelkesen szoktak reagálni, hogyha látnak mondjuk ilyen táblát az utcán, hogy büszke vagyok rád, hát ők általában kiabálni szoktak, hogy igazából ők büszkék rám, hogy itt vagyok ezzel a táblával, meg hogy így megérinti őket, vagy mit azt mondják, hogy jó vagy haver, vagy igazad van bátya, meg ilyen ötleteket szoktak így, meg véleményeket szoktak így azonnal reagálni, ahogy olvassák a táblát.
Ez motivál téged?
Hát ez is motivál, mert látom, hogy nekik is tetszik.
Hogy vagy a mai reggelen?
Jól, köszönöm. Kicsit fáradtam, de jól.
Milyen lesz a mai napod? Mire készülsz? Nehéz lesz?
Szerintem nem, mert most a hét eddigi részén megcsináltuk a legtöbb dolgot, amit kellett, úgyhogy én arra számítok, hogy nem, ha csak nem jön valami hirtelen. Úgyhogy...
Köszönjük szépen, szép napot neked!
Köszönöm neked is!
Ide álltál közénk te is táblákat tartani. Hogy?
Hát úgy gondolom, hogy feldobja a napunkat egy ilyen tábla, és motivál is. Még hogyha mondjuk rossz napunk lenne, vagy rosszul kellünk reggel, akkor is vidámosággal folytatjuk.
Milyen érzéseket élsz most át?
Hát reggel óta mosolygok, amióta ide megérkeztem.
Ennél a budapesti kórháznál, ahol tartottuk reggel a táblákat, most már mostani idő szerint 8 óra 35 van, találtunk egy barátságpadot. Ülj le egy percre, ajándékozz egy mosolyt. Barátságpad a beszélgetés helye. A pad tulajdonképpen azért van itt, hogy összekössön embereket, egy hely, ahol leülhetsz, szükséged van egy kis társaságra. Gondoltam, hogy a civil rádió hallgatóinak ma szüksége lehet egy kis társaságra, így itt van velem a táblásrád. Üdvözöllek, szia!
Szervusz! Köszönöm a meghívást.
Vannak emberek, akik egyetlen mondattal képesek jobbá tenni egy reggelt. Ha például Budapesten közlekedtek, egy jó esélyt is találkozhatok, jó eséllyel is találkozhatatok már táblásráccal. Úgy lehet téged megismerni, hogy táblákkal állsz, és mutatod, ami rá van írva. Általában mik szoktak ráírva lenni? Mik a legkelendőbbek, úgymond? Melyik táblák?
Általában, hogyha így kezdjük mondjuk a hét elejéről. Hétfőn például egy köszi, hogy felkeltél, az mondjuk eléggé pozitív löketet ad az embereknek. Hát ilyen löket adónak is szoktak minket mondani, vagy egy ilyen sztorikat is szoktak hozzánk kötni. Hát ami a legnépszerűbb persze, azok például a hiszek benned, vagy a büszke vagyok rád, ezek nagyon népszerű táblák. Ez rengeteg van, tehát rengetegféle van itt a kezemben, és éppen mit tudom, egy élni jó, ezt is nagyon szeretik az emberek, de nagyon sok táblám van.
Igen, most is van nálunk tábla. Sokan csak néhány másodpercig látnak egy-egy táblát, mégis egész nap velük marad egy üzenet. Honnan jött maga az ötlet, hogy pont táblákon keresztül szeretnél emberekhez szólni? Mert annyi lehetőség van szerintem a mai világban. Tehát, hogy miért pont táblákon?
Alapelvéve az ötlet igazából akkor született meg, amikor láttam az idén tavasszal ilyen választás környékén, hogy az emberek nagyon egymásnak ugrottak, hogy ki mire szavazott, és valójában én szerettem volna, hogy ez véget érjen az időszak, hogy ne veszekedjenek az emberek attól, vagy arról, hogy igazából ki melyik pártra, vagy melyik csapatra szavazott, ezért inkább szerettem volna ebből kizökkenteni őket, és inkább egy pozitívumot adni nekik, és azzal álltam ki először az utcára, hogy szép napot, mert ugye az emberek mentek ugye munkába, vitték a gyereket a suliba, óviba, várhova, és akkor ugye láttam az arcukon, hogy ez egy elég nagy mosoly csalt számukra.
Emlékszel az első üzenetre, amitől azt érezted, hogy tényleg megérintette az embereket?
Ez a szép napot, ez egy ilyen kis kedvesség volt, de ami sokkal jobban megérintette őket, az inkább pont egy negatív dolog volt, amikor szegény Scherer Pétert elvesztettük. Akkor utána aznap már kiposztoltam, hogy a következő nap nem vidám, tehát nem boldogságról fog szólni a tábla, hanem szomorúbb dolog lesz, és akkor ugye kiírtam a táblára, hogy Viszlát Pepe és egy szívecske, és ezzel próbáltam ugye az embereknek arra célozni, hogy ugye nem csak mosolyogni lehet egész nap, persze nem kívánok ilyen táblákkal kell naponta szomorú dolgokkal, nem arról szól az élet, de hogy így próbáltam nekik megmutatni, hogy a gyász is létezik, és akkor fekete kabátba, fekete nadrágba, fekete kesztyűvel, azzal álltam, és hát akkor nem mosolyogtam, nem integettem nekik, jó persze, jeleztem, hogy ott vagyok, de hogy így észrevegyék, hogy az életnek ez is a része.
A közösségi médiában rengetegen megosztják a képeidet és a táblákat. Mi volt a legmeghatóbb személyes visszajelzés, amit kaptál az utcán? Meséltél nekünk az előbb, hogy kiabáltak neked, hogy ők is büszkék rád, de hogy ezen kívül voltak így visszajelzések?
Hát az igazság, hogy napi szinten vannak ilyen visszajelzések, nem csak az, hogy az autóból kiabálnak, persze olyan is van, hogy szimpatikus nekik vagy dolog, és ezt a legkülönbözőbb módon a mit tudom én, veled érzünk bátyja kifejezéstől kezdve az igazadva a haver, meg jaj, címbi, meg szeretlek, meg minden nap jövök megnézni, de vannak olyan emberek, akik simán oda sétálnak, mert ugye zebra közelében vagyok a téren, és akkor vannak, és oda sétálnak, és általában kérnek egy ölelést, vagy szeretnének megosztani velem valami infót, amit mondjuk tegnap vagy tegnap nem osztottak meg, illetve a legtöbb ember ugye már köszönni szokott az elmúlt 12 hét alatt, már kialakult ez, hogy közelő viszonyban vagyunk idézőjelben ismeretlen emberekkel, akik az utcán arra járkálnak.
És szokta lehetőséget biztosítani arra is, hogy ők is mutassanak táblákat?
Igen, hogy nem mindig több tábla van nálam, és akkor általában, hogyha valakinek erre van igénye, vagy van kedve, vagy van erre mondjuk egy 5 perce, vagy egy kis ideje, akkor ő is kipróbálja, milyen érzés az, hogy tartja a táblát, és ahogy reagálnak rá az emberek. És ez általában az egy fél percen belül valóra is válik már, hogy egybe reagálnak.
Most itt a kórháznál többen is segítettek táblákat tartani. Hogy érintett téged?
Ja, nagyon örültem neki igazából. Hát először is az, hogy szántak rá egy picike időt, hogyha akár csak egy pár percre is, de persze valaki tovább ért rá, vagy éppen most végzett a munkába, akkor persze szívesebben tartotta, és hát kipróbáltak, hogy milyen érzés ez.
Már végeztünk is a tábláknak a mutatásával. Nagyon sok pozitív élmény ért minket, nagyon sokan tudáltak nekünk, lefényképeztek és integettek is.
Köszönjük
nekünk.
A
Köszönjük a táblásrácnak!